Ezékiel 36, és a 24-től 32-ig terjedő versek, ez a három vers. Tehát Ezékiel 36, 24-től 32-ig. Nem három, hanem 8 vers. Ezt mondja az Úr, kihoztalak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, beviszlek benneteket a saját földetekre, tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden báványotoktól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és új szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Megszabadítalak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét, és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek. Akkor visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megmundorodtok magatoktól utálatos bűneitek miatt. Nem ti értetek cselekszem, így szól az én Uram, az Úr, tudjátok meg ezt. Szégyenkezzetek és piruljatok életetek miatt, Izrael háza. Imádkozzunk. Úr Jézus, kérünk téged, hogy légy hozzánk közel, jöjj hozzánk közel, mert olyan könnyen eltávolodunk tőled. Kérjük ezt az új szívet, amit az igében is hallottunk, hogy ne a világ lelkével legyünk te megtöltve, hanem a te gondolataiddal, a te lelked erejével. Kérlek, hogy szólj most is hozzánk. Amen. Ezékiel a fogságnak a profétája volt. A fogság idején működött, Krisztus előtt 587-ben Babilónia lerohanta Júdát, és elfoglalta Jeruzsálemet is. A nép színe javát fogságba vitte azokat, akik munkabíróak voltak, egészségesek voltak, értelmesebbek voltak a felsőbb réteget, és a többiek közül is, akik alkalmasak voltak rabszolgának, és akik gyengék voltak, szerencsétlenek, betegek, azok ott maradtak. Tehát egy ilyen különleges helyzet állt elő, és 70 esztendeig tartott ez a fogság, amit úgy számoltak, hogy a templom lerombolásától a templom újrafelépítéséig 70 esztendő telt el. Ezékiel ennek az időszaknak volt a prófétája, és nagyon nagy feladat hárult rá. Igyekezett tartani a lelket a deportált zsidókban. El lehet képzelni, hogy hosszú rabszolgaság alatt azért könnyen elkeseredtek az emberek, és feladták, nem volt reménységük. Otthon, az otthon maradottak, romok között éltek, elhanyagolt szántóföldek, szegények voltak, betegek, idősek, kiszolgáltatottak voltak, így minden kívülről jövő rablótámadásnak, ami gyakran érte is őket. Rátelepedett az emberekre a keserűség. A templom is romokban volt. Isten tisztelet nem volt, áldozatot nem lehetett bemutatni. Ez volt a jellemző, amit olvashatunk itt későbbi részben, a 37. fejezetben, hogy elveszett a reménységünk, végünk van, így idézhetünk. Mi volt ennek az oka? Isten ezt mondja rájuk, Isten ezt mondja, rájuk zúdítottam haragomat, mert vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették bálványaikkal. Ezért elszélesztem őket a népek között, és szétszóródtak az országokba. Isten ítélete teljesedett be ezen a népen, és két okot jelöl meg az ige. A élő Isten mellett bálvány szobrokat is imádtak istenként. És aztán, ugye ezt sokszor emlegetjük és tudjuk, hogy Izraelnek ez volt az egyik visszatérő fő bűne, hogy a környező népeknek az isteneit imádták az egyik az Isten mellett. Vagy anélkül mindenképpen bálványimádásba merültek, és Isten pedig féltékeny haraggal sújtott le rájuk sokszor. Figyelmeztette őket sokszor. És itt most már úgy látszik, hogy elérkezett egy határ, egy olyan vonal, amit átléptek, és Istennek a haragja sújtott le rájuk. A másik, amit említ még okként, hogy vért ontottak a földre. Ez a vért ontottak a földre legfőképpen a sok szociális igazságtalanságot jelentette. A gazdagok közömbösek voltak a szegények nyomorúságaival szemben. Senki nem karolta föl a szegényeket. Többször olvassuk ezt, hogy árvák és özvegyek. Ez mindig a kis embert, a kiszolgáltatott, a megvetett embert jelentette. Erről már teljesen megfeledkeztek. Úgy éltek, mint a fogányok. Ez manapság is így van. Milyen hatalmas különbségek vannak, és egyre nagyobb különbségek vannak, akárcsak ma Magyarországon is, a gazdagok, nagyon gazdagok és a nagyon szegények között. És a nagyon szegények egyre szegényebbek lettek, és Istennek nem ez volt a terve. Isten nem ezt adta eléjük, hanem az, hogy egyenlítődjön ez ki, könyörüljetek a szegényeken. És ők pedig az anyagi javakra, a földi gazdagságra helyezték a hangsúlyt. Ez fejeződik ki ebbe, ahogy vért ontottak a földre. Egyszer csak egy nagy fordulat állt be, az előbb idézett versek után jön a következő mondat, ezt olvashatjuk. Ekkor szánalomra indultam a szent nevemért, amelyet alázatossá tett Izrael háza népek között, amerre csak járt. Isten szánalomra indul. Hát miért? Miért indul szánalomra? Mert most már megjavult volna a nép, és most már kiérdemelte. Hát ezt sejtettük, hogy erről szó sincs, most se érdemli meg. Egyszerűen az ő szabad akaratából úgy döntött, hogy vége az ítéletes időszaknak. Mert az ítélet célja soha nem az, hogy megsemmisítse a népet, hanem hogy megtisztítsa, és most már kegyelméből feléjük forduljon. Isten dönti el azt, hogy a büntetés mikor érte el célját. És ő neki mindig pontos és jó mércéje van, hogy ezt el tudja dönteni. Az ember a fenyítést nehezen fogadja el, semmilyen mértékben nem akarja elfogadni. Miben mutatkozik meg Isten kegyelme? Így szól az Úr, nem ti értetek cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amerre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, és megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, amikor szemük láttára megmutatom, hogy szent vagyok. Hát ez elég furcsán hangzik, ha belegondolunk, hogy nem miattunk cselekszik, nem Izrael miatt, hogy most már hát elég szegények, elég szerencsétlenek volt, elég sokat szenvedtek, és most már elég lesz ebből a büntetésből, hanem az ő nevéért, az ő nevének dicsőségéért. Ez egy kicsit olyan furcsán is hangzik. Nem ti értetek, hanem Isten azt mondja, hogy magam miatt. Ma is vannak sokan kilátástalan helyzetben, úgy, mint az ott fogságban lévő zsidók. Ha Isten elvárná, hogy először nekünk kell jónak, tisztának lennünk, hogy majd utána Isten is elfogadjon bennünket, abból baj lenne. Hogyha az lenne a követelmény, hogy először mi megjavuljunk, hogy fölismerve azt, hogy büntetésre érdemesek vagyunk, és kijavítsuk ezt, akkor Isten várhatna az ítéletnek, ez soha nem következne be. Az ember nem alkalmas arra, hogy tetteivel, cselekedeteivel Isten számára elfogadható és alkalmas legyen. Tehát akkor, ha így lenne, ha mi miattunk, a mi cselekedeteink miatt lenne, akkor reménytelen helyzetben lennénk. Ezért mondja, hogy egyedül az én nevem dicsőségéért cselekszem. Amikor jót cselekszünk, akkor az ember hajlamos arra, hogy önmagát egy kicsit belülről megdicsérje, vagy lássa, hogy hát azért én elég jó vagyok. Ezt is megtettem, azt is megtettem, erre is hajlandó és képes vagyok, és ilyenkor Istentől elveszük a dicsőséget. És azon nincs Isten áldása. Azt, akkor nem mennyei kincseket gyűjtünk, hanem a saját dicsőségünket próbáljuk, magunkat próbáljuk jobban fényezni. Ha Isten dicsőségére cselekszünk, akkor az azt jelenti, hogy nem önmagamnak tulajdonítom azt, ami jó bennem van, hanem Istennek. És Isten akkor megsokszorozza ezt. És hogyha kívülről jövő erővel tudok jót cselekedni, akkor annak tőlem független hatása van, nincs benne az én rosszaságom, nem elegyedik benne az, ami én belőlem eredendő bűn miatt is, meg más miatt is kijönne. Önmagamat nem tudom kihúzni a saját hajamnál fogva, egy külső erő szükséges. A külső erő nem lehet a világ, mert a világ ugyanúgy bűnnel terhelt, mint én magam, hanem egyedül a Szent Isten lehet, hogy olyan szenté tudjon tenni, mint ő, akkor pedig ő lehet az, aki ki tud emelni ebből a világból. Azt írja az igébe, azt olvastuk, hogy azt művelem veletek. Ebben benne van az, hogy nem ti cselekeztek, hanem Isten tesz alkalmassá arra, hogy jót cselekedjünk. Tehát Isten ebben a cselekvésben nem elvet, hanem megújít. A zsidók abban a helyzetben voltak, hogy nem tudtak változtatni a fogság kiszolgáltatottságán. Mi is abban a helyzetben vagyunk, hogy egyedül nem tudjuk magunkat megváltani. Az ember próbál jó lenni, de igazán nem tudja ezt meglépni, és nem tud Isten számára alkalmassá válni. Amikor például Mózes odaért a Kánaán földjéhez és kémeket küldött, és a 12 kém közül csak 2 volt az, aki pozitív híreket mondott, illetve bizalommal volt tele, Istenbe bízott. A többiek elkeserítették Izrael népét. Isten megharagudott rájuk ezért, hogy nem bíznak benne. El akarta pusztítani a népet. Mózes pedig könyörgött, hogy ne pusztítsa el. Nem azért, mert nem lenne jogos ez. Ha azt nézzük, hogy milyenek, akkor jogos lenne, hogy pusztítsa el őket, hanem a te nagy nevedért. Mit mondanának a környező népek? Kihozta őket Egyiptomból, de megtartani már nem tudta őket. Tehát Isten nevéért, és ha mi cselekszünk, ha jót cselekszünk, Isten nevében tegyük, Isten nevéért, az ő dicsőségéért, ő rámutassunk. Talán még ide tartozik az, hogy ha Istenre bízunk magunkat, akkor ő megszabadít, és közben meg is változtat. Isten ítélete, itt most ugye részben erről van szó, Izraelen, Isten ítélete nem kegyetlen, hanem kézbe veszi és formálja ezt a népet. Ez fájdalmas, de megóv a nagyobb pusztulástól. Ahogy később Izrael is visszakerült, megtisztult állapotba került vissza, elhagyták most már a bálványaikat, és ragaszkodtak az egyélő Istenükhöz. már nem fognak követni más népek, nem fogják követni más népek bálványai, tanultak ebből. Tehát a büntetésnek, hogyha így veszik, Isten fegyelmezésének célja van, ahogy a szülőknél is ez előfordul. A próbákból kikerülve Isten elvégzi rajtunk is a munkáját, hogy az ő népe lehessünk. Radikális, de ez Isten gondviselő szeretete. Legalábbis ebben is megnyilvánul. Hasonlít ez egy műtéthez, amely fájdalmas lehet, de az életet szolgálja. Mindig ez a büntetésnek, ez a nehéz próbának a célja, hogy azon keresztül menve azt kell fölismerni annak az embernek, aki benne van, hogy miért történik, mi volt az, ami miatt történik. Ez nem mindig pont ezért van, hogy valaki gonoszságot követel, és azért van rajta a próba, mint most Izrael népén. Ott volt például Jób is rajta. Nem azért volt, hogy ő nem Isten szerint élt volna. Mégis kiállta a próbát Jób, és utána, ahogy kihozta a próbából Jóbot, még többszörösen megáldotta jobban, mint amilyen volt korábban. Tehát itt is Izrael földjére visszavezeti ezt a népet, és olyanná teszi azt a földet, ahol most visszakerülnek, mint az édenkertje. Megsokasítja a gabonát, a fák gyümölcseit, és újra olyan helyzetet teremt, mint amilyen az édenkertben volt, Istennel való kapcsolatok is helyreáll. Mi sokszor fordítva akarjuk, először kellene az áldás, és majd utána jöhet az új szív. Tehát először az áldásokat szeretnénk learatni, azt, hogy Isten mindent a javunkra fordítson, hogy jó dolgunk legyen, hogy sikerüljenek a dolgaink. És csak utána aztán hát majd megáld az Úr, és akkor ad egy új szívet, és akkor én fogok benne bízni, és majd akkor én tudok őhozzá igazodni, teljesíteni tudom az ő akaratát. De ez igazából fordítva van mindig, hogy Isten először új szívet ad, utána jön az áldás. Új szívet ad, először a belső világomat, a gondolkodásomat változtatja meg. Ez a megtérés igazából. És utána látom meg, amikor kicserélődik az én szívem, akkor látom meg, hogy milyen bűnös életet éltem. Akkor jönnek sorba elébem azok, hogy ezt is, hogy csináltam, azt is. Istennek nem tetsző dolgok elkezdenek nekem is fájni. Addig csak hallom, hogy hát ez se jó, az se jó, Istennek nem tetszik. Hát úgy előtte én legyintettem rá, hát nekem meg tetszik. És akkor az az új szív, hogy ami Istennek nem tetszik, az most már nekem se tetszik. És ezért vagyok képes Istennek engedelmes lenni, mert és akkor ezt követi majd az, amikor meglátom Istennek ezt a munkáját, hogy változtatni tudok a magatartásomon. Miben mutatta meg Isten, hogy ő szent? Három dolgot sorol fel a felolvasott igében. Összegyűjti az ő népét, hazaviszi őket a földjükre a fogságból. Ez a külső szabadítás. Azután jön egy belső szabadítás, megtisztítja a szívüket, és újra Istent imádják, neki engedelmeskednek. És aztán harmadszor gondja van még arra is, hogy a külső körülményeik is bőségesek legyenek azután. Végre az ínségnek, szükségnek, nélkülözésnek újra ékesség lesz. Isten tehát azt ígéri először, hogy kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtenek az országokból, és beviszlek titeket a saját földetekre. Nem érezhették magukat a helyükön ott a fogságban, ott az idegenség és az idegenek uralma nyomorította meg az ő életüket. Otthon nem volt fontos az Isten tisztelet, itt pedig nem lehetett már Isten tisztelet. Nem volt lehetőség az áldozatot bemutatni. Nem kellett nekik az Isten, és a fogságban Isten hiánya miatt szenvedtek. Nélkülözniük kellett az Istent, ezt kellett megtapasztalniuk. Otthon nem foglalkoztak Istennel, hanem a bálványokkal foglalkoztak, és Isten megmutatta nekik, hogy olyan helyzetbe fogtok kerülni, ahol nem lesz Isten tisztelet, még lehetőség se lesz arra, hogy Istennek engedelmeskedjetek. Majd meglátjátok, hogy milyen nélkülen élni. Isten azt ígéri, hogy ebből az állapotból visszaviszi őket, hogy újra otthon lehessenek az atyáik földjén. Másik, amiről itt részletesen olvastunk, hogy Isten lelkileg is megtisztítja őket, visszafordítja a szívüket saját maga felé, készekké és képessé teszi őket arra, hogy értsék az Isten akaratát, hogy egyet is értsenek vele. Minden tisztátalanságtól és minden bálványotoktól megtisztítalak titeket, olvastuk. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, és törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek, olvastuk a 26-27. Versekbe. Ez sem azért, mert most már megérdemlik ezek a zsidók, most már annyira azért rájöttek, hogy nem jó Isten nélkül élni. Szánalommal indul Isten szíve, és az ő szabad kegyelméből munkába veszi az emberek belső világát, sőt, kicseréli a szívüket. Isten nem azt mondja, hogy megjobbítom a szíveteket, hanem új szívet adok nektek. Az ember erre képes, hogy tordozza magát. A régit is elfogadja, nem vagyok én azért olyan rossz, majd egy kicsit változtatok, javítok rajta, és majd akkor már legközelebb másképpen csinálom. Isten eleve kidobja az egészet, vagyis hogy kicseréli az embernek a régi énjét. Új szívet adok nektek, új lelket adok belétek, az én lelkemből adok nektek. Az új szövetség ezt nevezi újjászületésnek. Jézus Krisztus ezt mondta Nikodémusnak. Értsd meg, hogy szükséges újonnan születnetek. Ugye Nikodémus kérdezi Jézustól, hogy hát hogyan kerülhet de ő a mennyek országába, hiszen ő ugye egy szent ember, Izrael tanítója, és hogy azt mondja Jézus, hogy újonnan kell születni. Hát hogyan születhetnék újonnan, amikor hogyan szülne újra az anyám, amikor én már régen megszülettem, mit jelent ez? És Jézus azt mondja, hogy hát te Izrael tanítója vagy, hát hogy nem tudod ezt? Erre utal vissza Ezékiel könyvére, hogy te Izrael tanítója vagy, hát te az Ószövetségben olvashattad a prófétát, hogy újonnan kell születnetek, új lelket ad belétek az Isten, és ez az új lélek, a Szentlélek, aki meggyőzi az embert arról, hogy Isten nélkül nem tud élni. Tehát erre utal Jézus, hogy ennek a Nikodémusnak, ennek már, ő neki már bizony tudni kellene. Az Ószövetségből is tudni kellene erről. Újszövetségi értelemben Jézus Krisztus természetét, az ő természetét adja a hívőknek. És a benne hívő képes lesz úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett. Olyan békességgel hordozni a terheket, ahogyan ő tette. Olyan türelmesen várni Isten ígéreteinek a teljesedésére, ahogyan Jézus. Úgy szolgálni másoknak, ahogyan ő. Az új szívből ez teljes életközösség következik. Ez romlott meg akkor Izrael és az élő Isten között. Ezt állítja most helyre. Isten ezt mondja ennek a fogságban lévő Izraelnek, hogy ti azt mondtátok, hogy elveszett a reménység, és végünk van. Én pedig azt mondom, a csontokból is lehetnek élő emberek. Olvashatjuk, tovább olvasnánk az igét a 37. fejezetben, hogy a völgyben csontokat egy látomásba elviszi Ezékiát a lélek, és a völgyben csontokat lát, és hogy ezek a lényszavamra, ezek a csontok is újra életre tudnak kelni. Ezt a látomást ismerjük, olvastuk mindannyian, most nem akarok ebbe jobban belemenni. De ezzel a látomással is megerősíti Ezékiát és a fogságban élőket, hogy Istennek mindenre hatalma van. Most látszólag nem, nincs esély se arra, hogy ők visszakerüljenek, hogy ők ismét a templom fölépül, hogy egyáltalán visszakapják a régi életüket. Az alapjelentés végül is az, ami akkor történt, abban az időben, annak a népnek ezt üzente Isten Ezékielen keresztül. És ez szó szerint beteljesedett minden elképzelésedet meghaladó módon, teljesen váratlanul és rövid időn belül összeomlott ez a hatalmas babilóniai világbirodalom. A történelem során sokszor tapasztaltuk, hogy hatalmas birodalmak hirtelen összeomlottak, hatalmas erős emberek, diktátorok hirtelen összeomlottak, erős emberek és erős hatalmak, erős országok tűntek el, szinte egyik pillanatról a másikra. Ezt végig lehetne sorolni a történelem a római birodalom nagy uralkodóin keresztül, egészen a mostani helyzetig is. De ebben nem érdemes most különösebben erről, nyilván lehetne nagyon hosszan is beszélni. Tehát összeomlott ez a hatalmas babilóniai világbirodalom, meghódították a perzsák. A perzsák sokkal engedelmesebb uralkodók voltak, és az első perzsa király Círus egyenesen megparancsolta, hogy menjenek haza mindazok, akiket, vagy akiknek a szüleit fogolyként cipelték el. Kérjenek magukhoz, anyagilag is kérjenek magukhoz. Aztán majd valamennyi adót fizessenek a perzsáknak. Bölcs uralkodó volt, hogyha azt belegondolunk, itt rabszolgaként nem tudnak olyan sok hasznot hajtani, hanem menjenek a saját földjükre, ott építkezzenek, ott éljék a régi életüket, és amikor magukhoz találtak, akkor fognak tudni neki adózni. Ez volt a perzsáknak a jelszava, élni és élni hagyni, ami hát mind a mai napig állandóan halljuk ismétlődő dolog. Régebben mondtam, csak véletlenül rosszul idéztem, hogy még Mária Terézia is mondta ezt, hogy ha nyírni akarjuk a birkát, akkor etetni kell. Tehát ott a parasztságra értette a jobbágyak abban a korban, ugye, nem is tudom, 1600-as években ugye rengetegféle adót fizettek és beszolgáltatások volt. És hogy ezt tudják fizetni, hagyni kell őket élni is, hogy maguknak gyűjtsenek, és akkor majd lehet adóztatni. Nem hazaengedték, hanem hazaküldték azokat, akiket Nabukodonozor deportált. Megindult otthon egy nagy újjáépítés, romeltakarítás, épültek a házak, ismerjük a történetet sokan. Felépült a templom, beindult újra az Isten tisztelet. Jeruzsálemet Nehémiás vezetésével körülvették erős fallal, és akik addig kajánul mosolyogtak, hogy na, ezt a népet is eltörölték a föld színéről, ismerjük Nehémiás idejében, hogy támadták őket. Azok most szégyenkezve állapították meg, itt valami számukra ismeretlen erő hat. Ez a mindenható Isten volt, és ezen keresztül is a pogányok felé is megmutatkozott Isten ereje. De van ennek egy másik értelme is, és talán legutoljára ezt akarnám jobban kidomborítani. Egy ennél tágasabb dolog is, ami a mai világra is érvényes, Mert a Biblia arról beszél, hogy ugyanezt történt az egész emberiséggel. Valamikor az ember Istennel szoros közösségben élt Ádám Éva idejében, az Édenben, aztán bekövetkezett az, aminek az ítéletéről itt olvastunk. Elszakadt Istentől az ember, és azóta aztán minden ember szembefordult Istennel, és Isten nélkül akart élni. És ez a bűne, ez lett a büntetése is. Isten nélkül akart élni, és azután már nem tudott Istennel élni, azután már Isten nélkül kellett élnie. És mi mindnyájan ebbe az állapotba születtünk bele, olyan földön, ahol Isten uralmát nem ismerik el. Isten azonban szánalomra indult, és látta azt a sok nyomorúságot, ami ennek az állapotnak a következménye. Elküldte a szabadítót, Jézus. És ő nagy külső és belső szabadítás nézett el. Jézusnak a neve is azt jelenti, szabadító, messiás, megváltó. Lehetővé tette, hogy visszataláljunk az elveszett Istenhez. Így olvassuk a Bibliában, hogy minket Istenhez visszavezessen. Tehát voltunk Istennel jó kapcsolatban, de ez a kapcsolat megromlott, és Jézus az, aki visszavezet bennünket ő hozzá. Lehetővé tette, hogy Isten elfogadjon minket, lázadó bűnökkel bemocskolt embereket, Jézusra való tekintettel. Aki ő benne hisz, azt úgy fogadja, mint az ő egyszülött fiát. Azt gyermekeként fogadja el. Lehetővé tette, hogy megváltozzék a belső énünk, a gondolkodásunk, hogy újra értsük Isten szavát, hogy újra egyet értsünk vele, hogy készek és képesek legyünk azt tenni, ami nekünk is a legjobb, és ami Isten akarata is. Hogy tudjunk az Úr dicsőségére élni, ne csak akarjunk, hanem képesek is legyünk rá, meg legyen rá hozzá a belső késztetésünk. Az Új Szövetség is ismeri ezeket a kifejezéseket, új szív, új lélek, és hogy él bennünk a Krisztus. Adja az ő szent lelkét, és belülről változtatja meg a benne hívőket. Akinek az élete belülről megváltozik, azok körül megváltozik az élet is. Ettől a nagy belső változástól, amit egyedül Isten tud létrehozni bennünk, az egész gondolkodás megváltozik az embernek, és a jelleme is megváltozik, az életvitele is. Tehát megváltozik az ember körül a világ, aki új szívet kap. Nem beszélve arról, hogy megváltozik a halála utáni léte is. Örök életet, üdvösséget kap. Hát ezekre lehet különböző példákat mondani, maga Pál apostol talán a leggyakrabban idézett példa, ugye keresztényeket üldözött, sok keresztényt juttatott börtönbe halálra, és azután történt a damaszkuszi úton vele az a csoda, az a látomás, amelyben Jézus elhívta őt az ő szolgálatára. Ő szót fogadott, elfogadta ezt a szolgálatot. És ez a változás, ez az új szív itt lejátszódott, mintha kicserélték volna. Teljesen másképp viselkedett, másképp beszélt. A keresztényeket nemhogy üldözte, hanem ő maga kereste és éltette. Jézus Isten üzenetét küldte el nekik, és erősítette maga is gyülekezeteket hozott létre. Láttam egy filmet, a Fegyvertelen katona, biztos láttátok ti is. Keresztények körébe is egy viszonylag népszerű film, bár nem láttam végig, megmondom őszintén, csak később aztán hallottam is, hogy miről szól ez a film. Keresztény meggyőződéséből, legalábbis én úgy tudom, hogy itt egy keresztény meggyőződés állt a háttérbe. A világháború, második világháború idején egy amerikai katona nem fogott fegyvert, de besorozták, behívták, és ő igazából akart is segíteni a testvéreim, azokon az embereken, akik a háború borzalmait átélték, és már a kiképzésen is kiközösítették, mert ő nem fogott fegyvert. Azt mondta, segíteni másképp is tud ő jól a harc téren, aztán japánokkal kerültek szembe, ahol hát rettenetes mészállások történtek, és ő a harc téren teljesen lehetetlen helyzetben, ahol golyózápor volt, fogta a sebesült katonákat, és egyesével vitte őket biztonságba, rengeteg embert. Nem mertek oda kimenni, de ő mondta, hogy azért ment, ezért jöttem. Fegyvertelenül nekem ez a szolgálatom, hogy embereket mentsek, és azoknak az embereknek a lelkeit is megmentette, legalábbis jó részüknek. Azután persze elismerést is kapott, de nem is ezért csinálta. Sok ilyen példát lehetne mondani. Biztos mindannyian azt a kult filmet láttátok, hogy Forrest Gump. És ott is egy hasonló történet van, mondjuk ott sincs itt kifejezetten hitről szó, de arról a tiszta szívű, őszinte gondolkodásról és lélekről szó van, amit ez a férfi csinál a harc téren is. Pál apostol mondja, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok a ti bűneitek miatt. Lelkileg érzéketlen, süket vak az ember, mint egy halott. Amikor Isten lelke megeleveníti, egyszerre látja a teljes valóságot, egyszerre észreveszi azokat, akik megszolgálhat. Eljut az igazi önismeretre, és egyre teljesebb Isten ismeretre is. Kitágul a horizontja a hitre jutott embernek, és akkor helyén érzi magát, és ugyanolyan körülmények között elégedett tud lenni. Amilyen körülmények között előtte zúgolódott és sajnáltatta magát, ugyanazon körülmények között Isten kezében tud békességre lelni és boldog tud lenni. Pedig a terhelés lehet, hogy még növekedett is rajta. Boldog és hálás ember lesz. Békessége van, és többé soha nincs egyedül. Együtt van Krisztussal, aki ezt lehetővé tette számára, aki a hit által él benne, és akivel együtt lesz majd az örökké valóságban is. Ez a változás, amiről a mai igény beszél, ez a, szerintem a központi témája. Ezt a változást kínálja fel Isten mindannyiunknak. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert szükségünk van rá. Az ő munkájának mindig egyetlen oka van, és ez az ok, hogy mert szükségünk van rá. Ő belenyúl az ember életébe, új szívet ad neki, új emberként éli tovább a maga életét. Nem jobb ember lesz, hanem más. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a hívők se jobbak, mint a hitetlenek. Nyugodtan lehet azt mondani, így is van. Ha azt mondja az ember, hogy de azért a hívők azok ilyenek olyan, lehet, hogy jobbak itt-ott, de aztán itt-ott meg nem. Tehát inkább az van, hogy más gondolk, más a gondolkodásnak az alapelve. Ennek aztán persze következménye szokott lenni, hogy még emberi vonatkozásban is jobbá válik az ember, nem a saját erejéből, hanem amit a Szentlélek végez el rajta. Pál apostol egyenesen azt írja, aki a Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. Erre is érvényes az, amit itt Isten mond. Szánalomra indultam az én szent nevemért. Az ő kegyelméből teszi ezt. Olvasok az Efézus második részéből, kegyelemből van a ti üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ugyanígy történik ez ma is. Isten küldi az ő szent lelkét, hangzik az ige, és egyszer csak valaki rádöbben arra, hiszen én eddig gyakorlatilag Isten nélkül éltem. Vágy támad a szívében. nem akarok tovább Isten nélkül élni. Hogyan lehet visszatalálni hozzá? Isten szent lelke pedig segíti az ilyen kereső embert, hogy megtalálja az élet forrását, az élő Istent. Isten ma is ugyanolyan hatalmas, mint akkor, és ezt ígéri nekünk is. Új szívet adok nektek, az én lelkemet adom nektek. Amen.